fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogy a szóhozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv negyedik részéről, a 32. versétől. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megtartása legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A hívők közössége, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert mindenkinek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé. Azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, azért a végtelenül nagy kegyelemért, hogy szüntelenül gondod van a te népedre. Köszönjük, hogy 2000 esztendővel is ezt ismerték fel a tanítványok, és ezért merték mindenüket rábízni, és a gyülekezet közösségére. Köszönjük a példájukat. Segítsd, hogy mi is ilyen lelkületűek legyünk. Bűnbánattal valljuk meg neked, hogy olyan sok az önzés a szívünkben. Olyan sok mindenben magunk akarjuk elérni a céljainkat, megvalósítani az akaratunkat. Olyan sok mindenben az én a számunkra a döntő és a meghatározó. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor szóval is, cselekedettel is, gondolattal is, mulasztással is megbántunk téged és a többi embert is. Kérjük szépen, hogy tisztíts meg az önzés bűneiből is bennünket. És segítsd, hogy egészen neked tudjuk szentelni az életünket. Akaratod szerint cselekedjünk. Te vezess a hívő élet útjában. És mutasd meg, hogy szerinted mi lenne a jó és a fontos a számunkra. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésre készülve a 81. Zsoltárunknak az első versét énekeljük el. 81. Zsoltár első versét. Utána menjenek majd ki a gyerekek, a gyerek Isten mint ahogyan szól hozzánk, a Lukács evangéliuma 8. részéből a 16., 17. és 18. versben. Így szól hozzánk Isten igéje. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágyalás sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemenne, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, félreértik a 18. utolsó verset azok, akik azt vélik, hogy Jézus Krisztus ezzel a mulandó világnak a szabályszerűségeit akarta népszerűsíteni. Nem is tudtam róla, tegnap találtam az interneten egy írást, amelyiken utalnak arra, hogy létezik is egy ilyen baj, van ennek egy tudományos neve, hogy a gazdagok még gazdagabbak lesznek, a gazdagok gyerekei egyre módosabbak lesznek, akinek van, annak adatik. Sokan egyenesen azzal vádolják a kereszténységet, hogy a gazdagok mellé áll, és igazolja ezt a társadalmi igazságtalanságot, és abban segít, hogy a gazdagabbak még gazdagabbak legyenek. Így szól ez az ige, akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És valóban, a világi dolgokban, a gazdaságban ez így működik. A gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, a szegények pedig egyre inkább lemaradva érzik magukat. Csak hogy ez Jézustól és a kereszténységtől nagyon távoli gondolat. Jézus az Isten országáról szólt, mielőtt ezt a közmondást idézte volna. A magvető példázatáról szólt. Még kétszer idézi. Egyszer, amikor a mínák példázatát mondja el, azután pedig, amikor a talentumok. Tehát mind a három esetben az Isten országáról szól. És ez a példázat, csak ez a közmondás, csak és egyedül az Isten országa összefüggésében értelmezhető. Lelki értelemben akarta Jézus megvilágítani, hogy akinek van, annak adatik, csak a lelki dolgokról beszél. És ez csak a lelki dolgokra szabad vonatkoztatni. Honnan tudjuk, hogy nem a tőkegyűjtésre, nem a meggazdagodásra, nem a világi dolgokra akar biztatni bennünket Jézus Krisztus? Honnan tudhatjuk ezt? Jézus Krisztus úgy tekintett Jeruzsálemre, hogy azt a Jeruzsálemet csodálatos templomával együtt, az egész országgal együtt hamarosan el fogják pusztítani. Egy alkalommal azt mondták a tanítványai neki, hogy nézd, milyen csodálatos a templom, milyen hatalmas kövekből van faragva. Akik láttak, mind elcsodálkoztak. Jézus azt felelte erre, nem marad kő kövön, mindent le fognak rombolni. A tanítványok megértették Jézus tanítását. És amikor 70-ben mindez bekövetkezett, akkor a saját népükkel szemben nem maradtak Jeruzsálembe, hanem kimenekültek Pellába. Nem gondolhatott Jézus egy tőkegyűjtésre, és arra, hogy a tőkének a javadalmából, majd nemzedékeken keresztül megélhetnek, amikor tudta, hogy minden, Jeruzsálem a tőkéjük, mindenük el fog pusztulni. Vagy gondoljunk egy másik tanításra. Egyszer egy gazdag ifjú megy Jézushoz. És ennek a gazdag ifjúnak azt mondta a mester, hogy add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényednek, és kincsed lesz a mennyben. Nem azt mondta, hogy gyűjts, 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 és a polgári életben majd így fogsz előbbre jutni, hanem épp ellenkezőleg azt mondta, oszd szét a vagyonodat, kincsed lesz a mennyben. Aztán a harmadik év, amivel igazolhatjuk, hogy szó sem volt itt valamiféle tőkegyűjtésről és a tőkegyűjtés hasznáról való későbbi megélésről. A tanítványok úgy gondolták, hogy még az ő életükben vissza fog jönni az Isten országa. Tehát eljön a világ vége, és akkor mindennek vége. El is terjedt közöttük egy nagyon téves gondolat, hogy felesleges is addig dolgozni. Megélhetünk abból, ami van, hiszen nem sokára jön a világ vége. Addig meg eladogatjuk a javainkat. Ezeknek a gondolkozásmódú keresztényeknek mondta az Pál apostol, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyik. Ha valaki úgy gondolja, hogy nagyon hamar visszajön Jézus, akkor addig ne is segít. Tehát szó sincs itt valamiféle tőkefelgyűjtésről. A tanítványok megvoltak róla győződve, hogy hamar eljön az Isten országa. És ezért figyelmeztették a gazdagokat, hogy ti gazdagok az utolsó időben is arra gondoltok, hogy elszedjétek a szegényeknek a vagyonát. Pedig már itt van, közel Jézus az ajtó előtt. Az egész gondolkozás mondjukat ezt határozta meg, hogy közel van Jézus az ajtó előtt. Nem múlik el ez a nemzedék, és mindennek vége lesz. És ezt annyira hétköznapian gondolták el, hogy Jeruzsálemben létrehoztak egy vagyonközösséget. Ezt olvastam fel az igében. Mindenük köz volt. Senki sem mondott semmit a magáinak. Beadták a pénzüket az apostolok, lába elé letették, és szétosztották a szegényeknek. Az lett ennek a vagyonközösségnek a vége, hogy egy nagy éhínség jött azokban az években Jeruzsálemben. És mindenki nyomorúságba került, aszályos évek volt. Ez a vagyon közösség is nagyon nehéz helyzetbe jutott. És éppen ezért, hogy a jeruzsálemi vagyon közösségben élőket segítsék, Pál apostol egész Kis-Ázsiában gyűjtött a jeruzsálemi szegényeknek. A kereszténység nem azt jelentette, hogy olyan, mint a kapitalizmus, gyűjts vagyont. Nem. Szétosztották a vagyonukat, és odaadták a szegényeknek. Ez nem csak az első időben volt így, hanem a kereszténység egész történelme felszabadították a rabszolgáikat. Felébredt a lelkiismeretük, és ott, ahol a római birodalomban a kereszténység hatalomhoz jutott, felszabadították a rabszolgáikat. Úgy bántak velük, mint a testvérekkel. Igyekeztek minden erővel létrehozni egy igazságos társadalmat. És aztán a későbbi időszakban, a korai kereszténység a rendházakban gyógyított, tanított, az elesetteket összegyűjtötte, kórházakat hoztak létre a számukra. És ugyanezt csinálták a későbbi korban a protestánsok is. Ahol csak voltak, iskolákat létesítettek a szegényeknek. És a szegény diákokat, akik nem tudták kifizetni az oktatásnak a díját, azokat tanították, tanították. Ingyen. Valamit segíteniük kellene. De az okos gyerekeknek adtak egy lehetőséget a felemelkedésre. Árvaházakat hoztak létre. Idős otthonokat, magdalénumokat a prostituáltaknak a felemelésére. Tehát igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a társadalmi igazságosságot elősegítsék. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy ez az ige, akinek van, annak adatik, közmondásszerű gondolat volt ez Jézus korában. Ez az ige Jézus ajkán. Nem a vagyon a tőkegyűjtést igazolta. Nem egy gazdasági értelemben magyarázat, hanem hogy. Azt mondta Jézus, hogy vigyázzatok, hogyan hallgatják. A lelki dolgokról van itt. Két dolgot mondott itt Jézus. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágyalás sem rejti, hanem lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerténe válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatják. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ezt a két gondolatot úgy kell magyarázni, ahogy Jézus korában a rabbik is magyarázták. Ahogyan az a rabbinikus irodalomban előfordult. Annak a kornak a gondolatmenete szerint. Márpedig a rabbinikus irodalomban ez az ige, hogy ami lámpást gyűjt, ez a kép, ez a gondolat, azt jelentette, hogy meg kell cselekedni az Isten akaratát. Nem olyan értelemben magyarázták ezt, hogy a gazdagabbak a házuk bejáratához is kitettek egy olajmécsest, a szegényebbek pedig a házuknak az egyetlen szobájába, valami magas helyre, és akkor látták, hogy mit kell tenni. Nem a tanításra vonatkoztatták ezt, hanem a megcselekvésre. Az ő számukra ez teljesen természetes volt. Meg kell cselekedni azt, amit a tanításban igaznak volna. Ha nem cselekedjük meg, az olyan, mintha leborítanánk a mécsesünket egy vékával, egy teknővel. És akkor hiába ég a mécses, hiába van a nagy, szép elvi igazság, annak semmi haszna nem lesz. Ha nem cselekedjük meg az igazságot, az olyan, mintha kiraknánk a házunk elé a lámpást, de letakarnánk. És az utat nem találnák meg az emberek. Az életünkkel mutatjuk meg a többieknek az utat, nem a beszédünkkel. Ezt akarták mondani. Élj úgy, ahogyan hiszel, és akkor a többiek az életedet látva megtalálják az eligazodást. Ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a mécses. A ti életeteket látják az emberek. És ha úgy éltek, ahogyan tanítjátok, akkor nem csak példává lesztek az embereknek, hanem megkapják Istentől az áldást. Ők is, meg ti is. Vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok az igét. Így folytatta Jézus. Nagyon fontosnak tartották Jézus tanítványai, hogy hallgatni kell az igét. Minden héten elmentek a zsinagógába. És ott a rabbik, az írástudók magyarázták, hogy hogyan kell megtartani, hogyan kell érteni az igét. Ezzel telt el a nyugodalom napja. Megszentelték, az igére figyelt. De hozzátették a rabbik, hogy nem elég csak meghallani, meg is kell cselekedni. Úgy kell élni, ahogyan a tanítást hallották. Ha igen, akkor számíthatnak rá, hogy még többet kapnak Istentől. Még jobban fogják érteni az igét. Még több világosságot fog kijelenteni a számukra a mindenható. Akinek van, annak adatik. Így értették ezt, hogy aki már megértette az igét, meg is cselekedte, annak a Szentlélek még több dolgot fog kijelenteni. Az a Bibliából még több világosságot fog kapni. Aki viszont nem cselekszi meg azt, amit megértett, attól még az is elvéteti, amiről azt hitte, hogy az övé. És ez így van. A mai napig is. Ha valaki megértette egy igét, de nem él úgy, akkor előbb-utóbb úgy fog gondolkozni is, ahogy én. És ha nem él úgy, akkor az igének a világos felismerése elvétetik tőle. Nagyon nagy dolog, hogy Istentől megkapjuk azt a lehetőséget, hogy lámpások legyünk. Az életünkkel, a szavainkkal bizonyságot tegyünk. Nagy dolog, hogy hegyen épített város legyünk, akiknek az élete egy beszédes prédikáció. Aki megkapja Istentől ezt a lehetőséget, hogy lámpás legyen az életével, bizonyságot tegyen, hihetetlen nagy a felelőssége. Mert az emberek szem előtt van az egész élete. És amit tesz, amit mond, az mind-mind Krisztusról fog bizonyságot tenni. Ha Isten áldását kapja, az is, ha pedig Isten áldása nélkül él, az is. Istennek legyen hála, hogy ha megbukunk, ha nem voltunk az életünkkel világosság, amink volt, azzal nem jól éltünk, Istennek legyen hála, ha mégsem veszítettük el a kegyelmet, és mégis volt újrakezdés. Mert ha őszinték vagyunk, ez azért mindegyikünkkel előfordult. Világosság voltunk, és elbuktunk. Hegyen épített város voltunk, és mégsem az Isten kegyelme szerint éltünk. Az én életemben is van egy ilyen fájdalmas példa. Nekem volt egy nagyon komoly elhívásom a Szilágyi Dezső téri gyülekezetben. Amikor oda mentem volna, akkor nem csak úgy mentem oda, hogy volt egy lehetőség, és elfogadtam azt a gyülekezetet, hanem úgy, hogy Isten egészen konkrétan szólt hozzá. És én világosan hallottam, hogy az ő akarata, hogy hagyjam ott a korábbi gyülekezetet, ahol templomot építettünk, lelkészlakást, ahol szerettünk lenni, és menjek el ebbe a gyülekezetbe. Aztán ott valakikkel vitám támadt, a presbitériumból nem mindenkivel, de valakikkel vitám támadt, és úgy gondoltam, hogy semmi értelme nincs vitatkozni, ez nem Isten áldása, és elnőttem. Volt egy felhatalmazásom Istentől. Valahova oda tett, ahol világítanom kellett. És egy őszinte kérdés a számomra, hogy nem voltam-e hűtlen, amikor eljöttem onnan. És aztán megérett a szívemben a kérdés, hogy ad-e Isten egy második esélyt. Olyan bátorító az igének a szava, így olvassuk, hogy ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Magát meg nem tarthatja. Nagy kegyelem, hogy mécsesek voltunk, nem töltöttük be a küldetésünket, és Isten újra ad egy második esélyt. Egy nagy lehetőséget arra, hogy az ő gyermekeinként újra mécsesek legyünk. Hegyen épített város voltunk, nem töltöttük be a küldetésünket, nem lerombolt bennünket, mint ahogy 70-ben lerombolt a Jeruzsálemet, hanem adott még egy második esélyt. Volt egy küldetésünk, és elszúrtuk. Bocsánat, hogy ezt a vulgáris kifejezést használom. És adott egy második esélyt. Ez egy nagyon nagy. Hálát adhatunk Istennek, amikor még van második esély. De vigyázzunk, nincs mindig második esély. Van, amikor az ember az esélyét eljátsza, és nincs második esély. Van, amikor régen történt egy dolog, amiről olvastam. Egy dúsgazdag szemét elromoltak. Fantasztikus pénzt követelte az elengedéséért. Lett is volna, miből fizetni a családnak. De alkudoztak. És az ilyen alkudozásnak mindig az szokott lenni a következménye, hogy a terroristák is vérszemet kapnak. És ők is fokozták a tétjüket. Abban a régi időben még úgy küldtek üzenetet egymásnak, hogy vettek egy újságot, kivágták a betűket, és azokat a betűket összeragasztották egy papírra. És ezt küldték el. Kézírásuk se legyen. Nem tudják a testvérek biztosan, de minden nyomtatónak van egy titkos kódja, és ha kinyomtatunk egy szöveget, akkor visszakövethető, hogy azt a szöveget melyik fénymásolóról nyomtatták ki. Vagy melyik nyomtatóról nyomtatták ki. A fénymásolónak is van egy ilyen kódja. Szemmel nem látszik, de a szakemberek meg tudják állapítani. És hogy semmi ilyen kódot ne lehessen beazonosítani. Újságokból vágták ki a betűket. Fokozták a tétet. A család pedig próbált alkudozni. És amikor a feleség rájött, hogy ennek az egésznek semmi értelme nincs, azonnal ki kell fizetni a pénzt, az utolsó pillanatban eldöntült a fegyver. Nem volt második esély. Sok mindennel számolt a család, csak az idővel nem számolt. Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Érdemes egy kicsit elgondolkozni azon, hogy mire szánunk időt. Csak arra, ami sürgősen kell, vagy arra is áldozunk időt, ami 20-25 év múlva fontos lesz. Van-e időnk arra, amitől az örökké valóságunk függ? Léteznek sorsválasztó percek, amiket ha elmulaszt az ember, soha nem tér vissza. Nem mindegy, hogy hogyan hallgatjátok. Ezt mondta Jézus. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik. De akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Nagyjából 100-an lehetünk a templomban. 100 világító bécses kis tartsán. Száz hegyen épített város. Akiknek az élete, a beszéde bizonyságot kellene, hogy tegyen az emberek előtt. Látják az emberek az életünket. De vajon miért nem jönnek el? Még többen az életünk példáját követve az Isten házába. Vigyázzatok, hogy hogyan halljátok. Egyáltalán nem biztos, hogy lesz idő. Lesz még második esély. Most kell úgy élni, ahogyan az méltó a hegyen épített városhoz. Még tart a kegyelmi idő. Istennek legyen hála, hogy adott sokszor mindnyájunknak második esélyt. És az lenne a fontos, hogy ezt az újabb esélyt el ne halasszuk, el ne szalasszuk, el ne játszunk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük azt a végtelenül nagy megtiszteltetést, hogy lámpások lehetünk a Te kezedben. Köszönjük, hogy számolsz velünk. Neked fontos az életünk, szavunk a bizonyságtételünk. Add, hogy ne rejtsük el a ránk bízott kincset. Ne rejtsük el a fényünket, hanem világos, világítsunk és beleragyogjunk ebbe a sötét világban. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegeiért. Kérünk, hogy Te légy a betegeink áldott orvosa. És könyörgünk azokért is, akik nem a gyülekezetünk tagjai, de rátszorulnak a Te segítségedre, a Te kegyelmedre. Segíts fel őket, akár beteg ágyon fekszenek otthon, akár a kórházban. Imádkozunk hozzád, a határon túli testvéreinkért. Kérjük, hogy segíts meg őket, adj erőt a számukra, hogy hely tudjanak állni. A nálunknál sokkal nehezebb helyzetükben mécsesek tudjanak maradni. Könyörgünk hozzád, hogy annyit Magyarországon egy ébredést. Imádkozunk hozzád országunk vezetőjét. És kérünk, hogy áld meg, őrizd meg a mi egész nemzetünket. Jézus Krisztus érdeméért könyörgünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.
Tiszteltessék meg.